Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az 512. dicséret első versét énekeljük. Az 512. dicséretünk első verse így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. El helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Pocsai Miklós lelkipásztor és Pádi Attila egyházmegyei tanácsos urakat, és a velünk érkezett kedves feleségeiket. Köszönjük a lelkészválasztás kapcsán végzett munkájukat. Köszönjük nagy tiszteletű úrnak az elmúlt 3 hónapban végzett helyettes lelkészi szolgálatát is. Ma Isten tisztelet végén nyilvános egyházközségi közgyűlés keretében nagy tiszteletű úr is szól néhány szót a gyülekezethez, és felolvassa Illés Dávid Esperes úr által elküldött úgynevezett koncesszát. Ez az okirat a megválasztott lelkipásztor állása elfoglalásának engedélye. Ma megtörtént a hivatal és a pénztár átvétele is, így a lelkészválasztás lezárult. Mindezekről tehát beszámol Pocsai Miklós lelkipásztor úr az Isten tisztelet végén. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iraterjesztés szolgálatát. Jövő héten az egyetemes imahét alkalmai lesznek este 6 órától a klapkatéri református gyülekezetben. Szokásos rendünk szerint gyülekezetünk lelkipásztora és kórusa szerdán szolgál majd. Minden kedves testvérünket várjuk tehát jövő héten hétfőtől péntek este 6 órától a klapkatéri templomba. Hirdetem, hogy szerdán az alkalom után 7 órától a kórus próbál, és próbát tartunk. Vasárnap 10 órától istentisztelet tartunk, vele egy időben gyermek istentiszteletet és gyermek megőrzést is válunk. 12:30-től majd a kórus próbál. Hirdetem a konfirmációt, várjuk minden legalább 12. életévét már betöltött gyermekünket, és azokat a felnőtt testvéreinket, akiknél a konfirmáció korábban elmaradt, de most pótolni szeretnék. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Gyászoló család érkezett közénk, az elmúlt héten kísértőkkel utolsó földi útján Fazekas Ferenc testvérünket, aki 84 esztendőt élhetett mi közöttünk. Isten adjon vigasztalást a közénk érkezett hátramaradott testvéreinknek. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él.
Szeretett testvéreim, énekeljük az 512. dicséretünknek a 2., 3. és 4. verseit. A 2. vers így kezdődik: adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat.
Thank you.
Hogy további segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Isten igét, amint hozzánk szól a Máté írása szerinti evangélium, 13. részéből a 44. versre az 51. versig, eképpen. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember, elrejti azt, és afelett való örömében elmegy, és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. Aki találván egy drága gyöngyre, elméne és mindenét eladván, amilyen volt, megvevé azt. Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, amely mindenféle fajtát összefogott, melyet minek utána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. És a tüzes kemencébe vetik őket, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mondanékik Jézus, megértettétek-e mindezeket? Mondának néki, megértettük, Uram. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy amikor eljöttél erre a földre, tanítani kezdtél, akkor úgy beszéltél, hogy azt a legegyszerűbb ember is érthette. Egyszerűen szólsz, és ebben van a nagyszerűség, hogy mégis ebben az egyszerű pár mondatban, néha csak egy mondatban, egy egész világmindenséget is képes vagy összefoglalni. Egyszerűen érthető, amit beszélsz, és mégis elképesztő mélysége van. Szeretnénk kérni téged, hogy abban a helyzetben, amiben most mi vagyunk, ahová megérkezik a te igéd, kérünk téged, hogy te legyél az, aki szent lelked által megmutatja a mélységeit. Hát, hogy tudjunk veled menni, hát, hogy tudjunk veled járni most gondolatokban, ne máshol járjon a mi fejünk, eszünk, hanem kövessünk téged. Hogy legyen ez egy igazi, valós találkozás veled. Így kérünk téged, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, kérünk téged, hogy áld meg a te igédet, hogy munkálkodjon hatalmasan a mi szívünkbe. Amen. Szeretném az 512. dicséretnek az 5. versével készüljünk az igére, amely így kezdődik, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság. Szeretett testvéreim, halljátok meg Isten igét, amint hozzánk szól a Máté írása szerinti evangélium 13. részéből, az 52. versből ekép. Ő pedig mondá nékik, annak okáért minden írás tudó, aki a mennyeknek országa felől megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. Szeretett testvéreim, egy különleges nap ez a mai, abból a szempontból, hogy ma az időben odáig érkeztünk meg, hogy az új lelkipásztor ténylegesen már belép a hivatalába. Elkezdtünk egy szép történetet még pár hónappal ezelőtt, és most már a végéhez értünk ennek, amikor gyakorlatilag én átadom majd a vezetését a gyülekezetnek, ezt a szolgálatot, ami addig illetett, amíg a megválasztott lelkipásztornak megadja majd az engedélyt, megadta az engedélyt az esperes, hogy átvegye a hivatalát, átkerül a felelősség, most már teljes egészében őre áll. Szép, nagyon csodálatos felelősség ez, ami Isten előtti elsősorban, de emberek előtti is. Legyen ez az ünnep, a mai ünnep egy szép, kedves alkalom a számunkra, mindnyájunk számára, hiszen van mit ünnepelni. Van mit ünnepelni, mert egyrészt van új lelkész, van mit ünnepelni azért is, mert ez a lelkész választásnak az egész folyamata békességben és szeretetben ment végbe. Ezt természetesen evidenciának szoktuk tartani, ennek így kell lennie. Na most azért sok helyen ez nem így van, sok probléma van, ellentétek feszülnek, különböző akaratok jelennek meg, aztán sokszor ez egészen csúnya dologig is elfajulhat, nem mindig van ez így, és nem ez az általános jelenség, de azért tudjuk ezt megbecsülni. Tudjuk megbecsülni a békességet, tudjuk megbecsülni azt, hogy szeretet van, tudjuk megbecsülni azt, hogy ez egy szelíd, kedves, szép folyamat volt. Ez egy nagyon nagy dolog. Tudjuk megbecsülni, és ez egy fontos dolog, hogy ezt így lássuk. És ebbe a helyzetbe érkezik meg Istennek az igéje, amikor most beszélünk róla, az az ige, amit most ő küldött. Hát nem légüres térbe érkezik meg, úgymond, hogy bármilyen ígéről tulajdonképpen beszélhettünk volna. Hát Istennek bármilyen igéje jó. Igen, ez így van, hogy Istennek minden igéje ige, ugyanakkor Istennek igéje azt is megjegyzi, hogy az a jó, az az igazán erős ige, az fog ránk hatni, az hatja át a gondolatainkat, amely helyén mondott ige. Ugye úgy mondja ezt el Salamon annak idején, hogy olyan, mint az ezüst tálcán az aranyalma, olyan a helyén mondott ige. És hát igen, van olyan ige is, ami nem helyén mondott ige. Gondoljunk csak arra, hogy Jézusnak az ördög idézi az igét. Kifacsarva. Olyan környezetben, olyan elképzeléssel, amelyel tulajdonképpen megkísérti Jézust, és Jézus kiigazítja, hogy igen, igen volt, de ahogy te mondtad, az úgy Isten kísértés. Igen, így érkezik meg a nagyon szép textusunk, az Isten országa, az Isten országáról szóló, ahhoz való viszonyról szóló textus. Így érkezik meg az ige, és előtte felolvastam egy hosszabb részt, amiben Jézus példázatokat mond Isten országáról. Mikor befejezi és megkérdezi a tanítványokat, hogy megértettétek-e mindezt, arra úgy válaszolnak, hogy megértettük, Uram. Kedvesnek tűnik előttem ez a dolog, hogy ezt egyből rávágják, hogy megértettük, mert azért sokszor nem értik ők, amit Jézus tanít, sokszor meg kell magyarázni, most nem mondják azt, hogy semmit nem értünk abból, amit mondtál, hanem most értik, hogy miről van szó. Van egy ilyen kedves, engedelmes gyermeki, hogy úgy mondjam, színe ennek a válasznak, és van egy kicsit ilyen katonás része is ennek, hogy megértettük, Uram, értjük, megértettük, mit mondtál. Igen, és ahogy az imádságban is ezt mondtam, nekem mindig lenyűgöz az, hogy Jézus milyen végtelen egyszerűen tud beszélni. Az egyszerű beszédben mégis annyira bonyolult dolgokat mond el, hogy az szinte végtelensége van annak, hogy mennyire nagy mélysége van ennek az egyszerű, egymondatos kis példabeszédeknek. Hogy benne olyanokat foglal össze Jézus, és ebben látható, én ebben meglátom az ő istenségének bizonyítékát. Hogy egyszerűen ember ezt így nem tudta volna megfogalni, nem megírtam volna egy könyvbe. Jézus egyetlen mondatban elmondja sokszor ezeket az igazságokat. És hát nem kis dologról beszél, itt éppen Isten országáról mond. Példázatokat, ami hát a legnagyobb birodalom mégiscsak. Az a birodalom, amiről aztán Dániel könyvében olvashattunk, hogy az emberfi oda megy az öregkorúhoz, átad minden hatalmat, és feláll az az új világmindenség, aminek már soha nem lesz vége. Ami örökké fog tartani. Most erről azért nem lehet egyszerű beszélni. Isten országáról, ami most megjött, elközelített, lélekben már itt van, de Jézus tud. Isten országáról beszél nekik, és aztán utána hosszasan úgy, hogy értjük, hogy miről beszél Jézus, de mégis a mélysége, meg a találkozás vele, hogy a mi életünkhez ez hogy kapcsolódik, az egy további mélység. Csodálatos Jézusnál, hogy minden egyszerű, de mégis maga, amit mond, az oly mélységes, hogy nem lesz soha unalmassá. Elmondja tehát ezeket a példázatokat Jézus a tanítványoknak, és utána pedig, miután a kérdésre válaszolnak, hogy értettétek-e ezeket, és válaszolnak erre, utána mond még egy, hát most mondjuk így, hogy ráadást. Mond még valamit Jézus, és ezt olvastuk fel a textusban. Minden írástudó, aki a mennyek országa felől megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki út és újat hoz elő az ő éléstárából. Na de mit jelent ez? Kik azok, akikről itt Jézus beszél? Kik ezek az írástudók? Aztán mi ez az ó és mi ez az új? Bizony jó kérdések ezek, és hát most csak egészen röviden fogom elmondani azt, hogy milyennek a hagyományos értelmezése ennek a példázatnak, ami azt jelenti, hogy az írástudó az az ember, az a Ószövetségben felnövekedett ember, aki tanítottak is, tehát nem egy olyan ember, aki nem volt kitanult Isten dolgaiból, de ugyanakkor megtanítatott a mennyek országa felől, tehát hívő emberről beszélünk. Egy olyan emberről, aki már ismeri az újat, és ismeri azoknak a titkát. Tanult ember, ószövetségi értelemben is, de tanult ember úgy, mint aki lélektől tanítatik meg Jézus Krisztusnak a jelenlétébe, és ez már egy új. Ismeri már az Isten országának dolgait. A második kérdésünk az volt, hogy mi az az ó és mi az az új. Hát a hagyományos értelem az azt mondja, hogy az ószövetségi kijelentésből is előhoz dolgokat, mint egy ilyen nagy kincses raktárból, és az új szövetségi kijelentésből is hozza elő az új dolgokat. Mindkettő Istentől van, és mindkettőnek van érvényessége. Ugyan, azt azért tudnunk kell, hogy nem önálló érvényessége van most már, mondjuk az Ószövetségnek, hanem mindent az új szövetség szemszögéből nézve hozunk elő, mint érvényességet. Tehát előhoz az újat, és előhozza az ót is, aztán megint az újat, és értelmezi, mégpedig az új szövetség értelmezési horizontján. És hát nyilván azért hozza ezt elő, hogy táplálja azokat, akik rábízattak. Új és új, ennek bizony két fő összefüggése van viszont a mai napon, és az egyik összefüggés az, hogy van ez ma a világban. Hogy van ez ma a világban? Hát nem az Ószövetség és Új Szövetség, de egyáltalán ennek a viszonya az ó, a régi és az új. Kicsit belegondolunk, akkor teljesen átadja ezt a mai világunkat ennek a kettőnek a háborúja. Erről szól. Gondoljatok csak bele. Igen, mert olyan világban élünk, amiben ezek küzdelmét, háborúját láthatjuk. A régi, hagyományos, mondhatnánk úgy, hogy európai régi kereszténység, keresztény kultúra szemben áll ma az állandó, a liberális újnak a valóságával, amely állandóan harcot folytat a régivel szemben. Ez tölti ki az egész társadalmunk, civilizációnak a jelen valóságát. Ez a háború. Igen, az új valami elképesztő háborút folytat a régi ellen, valami újat akar bevezetni, új társadalmat, új erkölcsöket, és mindent megteszenek az újnak az érdekében. Ebben zajlik le az életünk. Mindenhol ez nyilvánul meg. A politikai életben, de egészen el odáig, hogy a színházak életében, a kulturális életben, egészen odáig, hogy a mindennapjainkat áthatja. Szinte már mindenkinek van okos telefonja, Facebookon, ezeken a különböző közösségi csatornákon, ez a háború zajlik folyamatosan, de az oktatási rendszerben is, hogy mit tanulunk, hogyan tanulunk, mindenbe beleszólnak ezek a dolgok. ez a háború az ó, most fogalmazok, hogy az ó, a régi és az új között zajlik ebben a korban. Igen, és itt ma már nem csak viszonyokat akarnak megváltoztatni, hanem odáig jutottunk, de nem csak egy szabadságot adnak, egy szabadság vágynak akarnak teret engedni, hogy hadd csináljunk végre azt, amit akarunk. Itt nem erről szól már, hanem már odáig haladt ez a dolog, hogy az embert magát is meg akarják változtatni. Az a cél, hogy az ember megváltozzon. Erkölcsi kérdésekben, amire Isten azt mondja, hogy bűn, arra ez az új, azt mondja, nem az. Csináljátok nyugodtan. Azt mondja, hogy hanem ez nem más, csak önkifejezés. Önkifejezés a homoszexualitás, önkifejezés a leszbikusság, és lehet még ugye ezt a 63 darab nemet végigvenni, mennyi fajta önkifejezés van, valaki minek érzi magát, milyen identitása van, én vagyok a hegyes ceruza, vagy én nem tudom, mert ez a 63 fajta nemet felsorolni, és ez a bolondéria megy nyugaton. Persze, mi ezzel nem annyira találkozunk, hál' Istennek, de ennek örülhetünk, hogy ebből védettségünk van. De hogyha kinnél valaki nyugaton, akkor ezzel vastagon találkozik, napi szinten. És ha valaki esetleg azt mondja, hogy ez úgy, ahogy van, egy nem normális dolog, és erkölcstelen dolog, akkor még az állásából is kirúgják simán. Manapság itt tartunk. Azért szoktuk úgy érezni, hogy erről valami beszélt, vagy megjelenjen egyáltalán a gondolkodásunkban, ez olyan furcsa, és minek beszélünk mi erről? Hát azért beszélünk, testvérek, mert jön erre. Ez egy világtrend. Igen, meg akarják változtatni az embert magát, és odáig jutott már az orvos technológia, hogy képes átoperálni más neművé az embert. Meg tudja ezt tenni. Ugye nagyon aranyos volt, mert nemrég volt ez híja ezzel a genderrel kapcsolatban, hogy egy angol idős hölgy, egy nyugdíjas néniről beszélünk, aki ugyanakkor nagyon modern néni, mert használja ezt a csevegő, vagy nem is tudom milyen rövid üzenetekre kitalált programot, ezt a Twittert, és néhány dolgot így a véleményéből ezzel a genderrel kapcsolatban twittelgetett. Azt mondta az idős hölgy, én ennél frappánsabb megfogalmazást még nem hallottam, azt írta le az idős hölgy, hogy lehet nyugodtan bármelyik nemet választani. 60 nem tudom hány nem közül bármelyiket választhatod, amit csak akarsz. A. Ha boncasztalra kerülsz, ott már csak férfi és csak nő leszel. Ennyit erről a bolondériáról. Ezt így leírta és kilőtte az internetnek az univerzumába. És most jön a durva dolog, képzeljétek el, hogy egy órán belül az angol rendőrség fölhívta, és elbeszélgetett vele, hogy ilyet nem szabad ám mondani, mert következményei lesznek. Ez Orwelli. És itt tart ez a mai világunk. Az ó ma a keresztjén régi Európa világa, az új pedig ez, amit hoznak be. Elképesztő arroganciával, agresszivitással, ez az, ami keretezi az életünket. Egy új istenellenes civilizáció épül, és ez úgy épül fel, hogy a régit ki kell iktatni. És ez közvetlenül a kereszténységünket veszélyezteti. Eljön majd az időszak is, amikor ez azzal jár, hogy üldöztetés lesz. Ennek ellenhatása ma az az állami stratégia, mely a keresztény kultúra megőrzését, védelmét és építését hirdette meg hazánkban. A jellege, lehet azt mondani, és ez így is van, hogy konzervatív. Tehát az a régi keresztjén, most így fogalmaztuk meg, hogy az óval foglalkozik, azt akar, hogy ezt megőrizze. Ez nagyon jó dolog. Ugyanakkor minden jósága mellett azonban egy dolgot hozzá kell tegyünk, hogy a kereszténység az nem konzervatív. A kereszténység nem arról szól, hogy őrizzük meg a régit, a hagyományt, a régit, azt a jót, ami számunkra rendelkezést, ami apáink, és lehet visszamenőleg számolni. Nem erről szól. A kereszténység jövőorientált. A kereszténység arról szól, hogy várjuk a mi Urunk Jézus Krisztus visszajövetelét. Az örök jövőhöz szabja magát. Emellett persze megbecsüli azt, ami régen volt, amit az eleink letettek. Azt nem akarja felbontani, de mégiscsak jövőorientált. Azt várja, hogy mikor teljesíti be Isten az ígéreteket, amit megígért nekünk. Hogy bevisz bennünket abba az országba, ahol már nem lesz halál, fájdalom, sírás, könyv, ahol nem öregszünk meg, ahol örökké élni fogunk Istennel, Krisztussal, egymással boldogan. Ez a mi reménységünk. Ez nem múlt, meg múltnak megőrzése, hanem ez a jövő felé való fordulás. És aztán most, hogy ezt így lezártuk, térjünk le arra, hogy vajon mit mond ez nekünk itt, Pesterzsébeten, mint hív embereknek, ez az ige. Mert azt látjuk, hogy a régi és az új elképesztő háborút folytat ma a társadalomban, a civilizációban. És azt láthatjuk, hogy Jézus Krisztusnál, amikor ő mondja, hogy ó és új, akkor ez nincs háborúba egymással. Milyen más ez? Milyen csodálatos dolog ez? Azt mondja Jézus, hogy a gazda ót és újat hoz elő. Milyen egészen másképp beszél Jézus erről a dologról. Ahogyan pont az emberi dimenzióban, a társadalmi, közleti dimenzióban azt láthatjuk, hogy ezt a kettőt úgy jött össze a világ, hogy háborúztatják egymással. Hogy az ó az rossz, az új az jó. Vagy az ó a jó, és az az új a rossz. De mindenféleképpen háborúba áll ez a két dolog egymással. Néztem, hogy Jézusnál ne. Fantasztikus látni azt nála, hogy az ó és az új, a régi és az új, a hagyomány és az új nem áll ellentétben Jézusnál. Igen, azt láthatjuk itt, hogy a gyülekezet életében sincs ez így. Nem arról van szó, hogy most kezdik egy új korszak, és akkor ez a régi meg befejeződik, hanem ez egy folyamat. Egy folyamat, egy szép folyamat, ahol mindennek megvan a maga helye. Nem arról szól ez a történet, hogy az eddigieknek vége van, és most már azt egyáltalán nem folytatjuk, hanem tényleg egy teljesen új történet. Van egyébként olyan gyülekezeti szituáció, hogy törvényszerűen így kell legyen. Mert mondjuk valami nagy probléma, baj volt, és azt a korszakot le kell zárni, be kell fejezni, és tényleg újat kell kezdeni. De itt abszolút nem. Itt Erzsébeten nem erről van szó. Hanem az a szépséges ebbe, hogy az Isten bölcsességében az ó és az új, az mindennek egy kincses tára van, és mindegyiknek van érvényessége. Kell az új. Hát miért ne kéne? Új helyzetek jönnek létre. Új lehetőségek nyílnak meg. És az más, picit más, mint a régi. Mint az elmúlt korokban megnyíló lehetőségek. Gondoljunk csak bele például a gyülekezetnek egy hatalmas erőfeszítésre, munkával, és rengeteg isteni áldással sikerült rétehozni azt a konferencia telepet a Turkúton. Gyakorlatilag most ezen a nyáron kezdődött el, hogy le lehetett oda menni. Ez egy olyan csodálatos dolog, ami ott épült, hogy ezt belakni fogjátok fel úgy, mint hogy egy új földrészt fedeznétek föl. Lelkileg is, meg hogy csináljuk, hogy éljük át az egymással együtt eltöltött alkalmakat. Milyen lehetőségek vannak. Ez egy felfedezés lesz. Hogy az ember átéli azt, hogy és mennyivel többet kaptunk, és mit láttunk meg megint most, mert más volt, mint tavaly. Mennyivel tudtunk többek lenni ettől. Ez egy felfedezés, ez új lesz. Ez eddig nem volt. Most ez egy új dolog, egy új lehetőség. De úgy is kell az új, tudjátok, hogy kellenek új megértések Istentől. Mindig frissnek kell lenni. Mindig olyannak kell lenni, hogy ma is értsem Istent. Az nem elég, hogy tegnap értettem. Az nem elég, hogy tegnap megértettem, mit mondod, és ma már nem tudok újat hozzátenni, hanem még mindig ugyanazt mondom, már 3 napja, már 3 éve, már 3 évtizede. Attól még az nem lesz értéktelen az, amit régen értettem meg, de ma is értenem kell Isten. Új megértések Istentől. És igen, kellenek új győzelmek ma, meg holnap. A tegnap győzelmeiből ma nem élünk meg. Ma kell a mában győznünk. Nem szeretem azt a fajta olyan típusú, a reformátorokat és a reformációt magasba emelő dolgot, gondolatkört, ami azt mondja, hogy már minden kész. Nem, nincs minden kész. A reformáció az nagyon nagy dolog volt. Nagyon nagy dolog, hogy a hit igazságait tisztába tette, és azon építkezünk. De nehogy azt mondjuk, hogy nekünk nem maradt feladat. Teológiailag, megélésben, megvan a saját életed, aminek szerepet szánt Isten, amivel terve van. Ebben mindig éljön az új világa. A tegnap győzelmeiből ma nem élünk meg. Ma a ma győzelmei kellenek. És így tovább. Új győzelmek ma, új győzelmek holnap. Ugyanez ezen közben meg ott van a régi is. A régi is, amit tegnap értettünk, ami tegnap volt nekünk, meg tegnap előtt nagy győzelem, amit együtt átéltünk, amit tegnap volt, de attól még nem lesz avittá, mert minden, amihez Istennek köze volt, az szépen lassan az örökké valóságba átmegy. Az egy olyan dolog, aminek egyre nagyobb lesz a fénye és a patinája. És a bölcsesség az, hogy mikor kell a régi megértéseket, a régi történeteket előhozni, és mikor kell az újakat. Hogy van ez? Igen, és ehhez kell nekünk igazán bölcseknek lenni. Ehhez kell majd a lelkésznek a bölcsessége, hogy tudja, miről van szó, mi az, amit folytatni kell, mi az, amihez már új szántás kell, új utak kellenek. Hogyan tudhatjuk ezt meg? Hát leginkább úgy, hogy Krisztushoz van közünk, Jézushoz. Igen, mert gyakorlatilag ő az, ami ezt az egészet összeköti. Így mondja a Jelenések könyvében, én vagyok az, aki van, aki vala, és az eljövendő, a mindenható. És tényleg így állnak helyre a dolgok, és nem lesz avitta a régi, meg hagyjuk el, csináljunk valami egészen újat helyette, liberális forradalma, de nem lesz egyfajta konzervativizmussá, hogy semmi új nem kell nekünk, jó úgy, ahogy régen volt. Mert ez a két dolog szokott általában létrejönni. És ha létrejön, akkor háborúzzuk egymással. De van egy csodálatos egyensúly, és az egyensúly, ez Jézus személyében áll fenn. Ő adja a bölcsességet ehhez. Aki azt mondja, hogy én vagyok, aki van, én vagyok, aki vala, régen is én voltam ott, és én vagyok az, aki eljövendő vagyok. Fordítja ez persze a jövő felé is a figyelmünket, hiszen az eljövendő velünk szembe, akik nézünk a jövő irányába, velünk szemben érkezik. Nagyon furcsa, hogy Jézus nem csak azt mondja, hogy én vagyok a jövő, hanem azt mondja, hogy én vagyok az eljövendő, jövök veled szembe. És ezért olyan csodálatos dolog ez, mert úgy is gondolhatjuk ennek alapján, hogy bizony a mi jövőnk az nem kérdéses, mert szembe ott jön Jézus. Ő hozza el azokat az időket, azokat a dolgokat, amelyekkel nekem találkoznom kell, nem kérdéses. Sem az út nem kell megtagadni valami új nevében, sem pedig az újat nem kell negligálni, mert Isten élő Úr, aki ma is ad mai új győzelmeket és új kijelentéseket, megértéseket az ő igéjéből. Így azt is mondhatnánk, hogy nem az újra, meg az újdonságra kell nyitottnak lenni, hanem Jézus Krisztusra kell nyitottnak lenni. Különös ennek a gyülekezetnek az élete, hiszen a takaró család életével egybefonta a gyülekezetnek az életét, egymásba van kapcsolva egy ilyen nagy történelmi folyamatba. Már másodszor történik meg az, hogy az apát a fiú követi. Ezért sem kell, és szükséges az igazán, hogy itt most arról legyen szó, hogy itt egy éles váltás legyen. Miért lenne erre szükség? De ugyanakkor szükség van arra, hogy legyen az óból és az újból egyaránt. Jézus erre tanít, hogy ennek a titkát igazán csak ő nála tudhatjuk meg. Ebben kívánom az áldást a gyülekezet további folyamatos életére és a lelkipásztoroknak az életére. És forduljatok mindig ahhoz, aki így szól magáról, én vagyok, aki van, aki vala, és az eljövendő. Gyertek, imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy mi láthatunk már téged úgy, mint aki valóban, aki vagy annak hatalmas Istennek. Legtöbb ember csak úgy lát téged, egyáltalán úgy gondolja, hogy te itt jártál közöttünk és voltál, mint aki egy nagyon kedves ember vagy, nagyon szép dolgokról, sok szeretetről beszélsz, de aztán sajnálatos módon mártír halált haltál. Mi tudhatjuk, hogy olyan hatalmas vagy, akiben megteremtetett minden. Az Atya általad és benned teremtett meg mindent. És még a kezdetek előtt, mielőtt ennek a világnak alapot vetettél volna, már akkor a Szent Háromság Isten örökkévaló tanácsvégzésében eldőlt, hogy te majd eljössz meghalni értünk. Köszönjük neked, hogy az vagy számunkra, aki az életet jelenti, és köszönjük azt is, hogy az lehet számunkra, aki a bölcsességet is jelenti, mert te ott voltál a múltban, jelen vagy most is, és ott leszel a jövőnkben is. Köszönjük, hogy te adod a bölcsességet. Mikor kell inkább továbbvinni valamit hagyományban? Mikor kell a régit megfényesítve újra elővenni, mert újra igazság lesz, újra alap lesz az élet számára? És mikor szükséges az, amikor új utakat kell törni? Új megértések lesznek, új látások, új idők, új helyzetek, talán új háborúk, amikbe győzni kell. Köszönjük neked, hogy te vagy a mi Istenünk, és te irányítasz mindent. Add, hogy az egész szívünk, elménk, életünk a te kezedbe lehessen. És add, hogy tőled vehessünk át mindent. Add, hogy a te kezedből jöjjön minden, és úgy lehessen a mi életünknek étel, ital, lelkileg tápláló, csodálatos igék és győzelmek a valóságba. Így kérünk, áldj meg bennünket önmagadért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, hirdetem az adakozást az ige szavával. Jézus így tanít, Pál apostol így tanít bennünket, a jókedvű adakozót megáldja az Isten. És akkor most vegyük Isten áldását. Én vagyok, aki van, aki vala, és aki az eljövendő, a mindenható. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, most megnyitom a rövid közgyűlésünket, aminek csak néhány pontja van, de szükség van rá, hiszen lezárul ma teljesen a lelkész választásnak a folyamata. Ismertettem, hogy miután Takaró Tamás Dániel lelkipásztor urat 2019. december 22-én a választók gyűlése teljes egyhangúsággal, közfelkiáltással megválasztotta, és dr. Szabó István, mint a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke a választással szemben törvényi kifogást nem emelve engedélyezte a koncessza kiadását, így azt Illés Dávid, a Budapest déli egyházmegye esperese kiadta. Most felolvasom ezt a koncesszát. Miután a Budapest-Pesterzsébet központi református egyházközség közgyűlése 2019. december 22-én lelkipásztornak választotta Takaró Tamás Dániel, született Budapesten 1976. szeptember 29-én nagy tiszteletű urat, és mivel megválasztása ellen a törvényben meghatározott időn belül joghatályos panasz hivatalomhoz nem érkezett, és az egyházkeret elnöksége törvényi óvást nem emelt,
így a lelkészekről szóló 2013. évi első törvény 67-től 69-ig paragrafusai értelmében engedélyt adok nevezett egyházközség lelkipásztori állásának elfoglalására. Kérem, hogy a lelkészi állást 2020. január 20-án foglalja el. Az állás elfoglalására kérem, hogy hivatalomat értesíteni szíveskedjék. A megválasztott lelkipásztor úr életére és szolgálataira, valamint a gyülekezetre Isten áldását kérem. 2020. január 15. Illés Dávid, Esperes. Jelentem, hogy megtörtént most meg az Isten tisztelet előtt a hivatal és a pénztár átadás átvétele az Isten tisztelet előtt, melyről külön jegyzőkönyv is készült, így semmi akadálya nincs már annak, hogy Takaró Tamás Dániel lelkipásztor úr holnapi napon, azaz január 20-án a hivatalt átvegye teljes jogkörrel, mint a Pest Erzsébet Központi Református Egyházközség megválasztott lelkipásztora. Áldást kívánunk életére, szolgálatára, családjára, és az egész gyülekezetre, magunk és az egyházmegye nevében is. Végül köszöntjük Takaró Tamás Esperes lelkipásztor urat, itteni 36 éves szolgálatát is megköszönjük, erőt és egészséget kívánva neki, mint feleségenek, Mónikának. Végül köszönöm az irányomban itt létem alatt mindvégig megnyilvánulós, megtapasztalt figyelmes szeretet az egyházközség részéről. Jó volt itt nagyon közöttetek. Úgy éreztem, amikor kiderült, hogy én leszek az, aki helyettes lelkészként köztetek majd szolgálok, hogy ez egy megtiszteltetés itt lenni Pest Erzsébeten. Már régóta ismerem Esperes urát, de Tamást is, még a teológiai évei alatt ismerkedtünk talán meg, ha jól emlékszem, és Sándort is nagyon régóta ismerem. Köszönöm, hogy itt lehettem közöttetek. Tényleg az egy, hogy ezt az istentisztelet vagy a prédikáció elején mondtam, az egészen különleges dolog azért, amit itt megtapasztaltam. És olyan gyülekezetekben is, ahol azt mondom, hogy minden rendben van, ott se szokott mindig minden egyértelmű lenni. Ez egy egészen különleges dolog, becsüljétek meg magatokat, hogy ilyen a gyülekezetnek a lelkisége, hogy egyfelé gondolkodik, egy szívvel van, szeretettel van, békességgel van, és ez egy különleges lehetőség a jövőre nézve, hogy ezt tovább tudjátok vinni. Köszönöm, hogy itt lehettem közöttetek, nagyon hálás vagyok érte Istennek, Isten áldjon benneteket. Kedves testvérek, közeledvén Isten tiszteltünk végéhez, a himnusz eléneklése előtt, a 395. dicséretnek énekeljük el mind a három versét. A 395. dicséretnek az első verse így kezdik, Isten szívén megpihenve.